A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, s a halál árnyékának földjén lakókra fény ragyog. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangélium a 24. fejezetéből, a 33-tól 49-ig terjedő versekből. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybe gyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: békesség nektek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Amikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük: van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik: így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Urunk dicsőségére, imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az együttlétet ezen az Isten tiszteleten, és különösen is hálásak vagyunk, hogy a keresztség sákramentumának kiszolgálására is sor kerülhetett ennek az Isten tiszteletnek a keretében. Azért is csodálatos számunkra ez, mert visszaemlékezhetünk arra, hogy mi hogyan tettük ezt, hogyan álltunk itt annak idején szülőként, talán éppen ebben a templomban, idehozva a gyermekünket, vagy talán örvendezhettünk az unokánk, unokáink keresztelésében is. Te látod, Urunk, azt is, hogy hová is, mire jutott ez az élet, ezek az életek, amelyek a keresztségben részesültek. Hálát adunk neked, Urunk, ha sikerült a fogadalmunkat megtartani, és gyermekeink, unokáink veled járnak, keresztjénnek neveztetnek. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik még nem ismernek téged úgy, mint szabadítójukat, egyetlen üdvözítőjüket, megváltójukat, aki az életnek az értelmét és lényegét adja, ismertesd meg önmagadat velük. Így imádkozunk, Urunk, önmagunkért ezen az Isten tiszteleten. Hadd legyen a te ígéd, a te szabad újra olyan elemi erővel megjelenő közöttünk, amely áttöri akár a közömbösségnek, akár a fájdalomnak, akár a szomorúságnak, vagy a túlzott örömnek a gátjait, amelyek mint egy falként ott állnak közöttünk és te közötted, a mi értelmünk és a te ígéd szava között. Kérünk téged, Urunk, ezen az Isten tiszteleten minden ilyen falat rombolj le, és adj új életeket, mert mi szeretnénk újat kezdeni veled. Tudjuk, te vagy az életnek az értelme, de nem csak az eszünkkel akarjuk ezt tudni, hanem szeretnénk élni is. Így jövünk hozzád, Urunk, és kapaszkodunk beléd, és könyörgünk, te tarts meg bennünket, mert ez a világ olyan, mint egy hatalmas tenger, állandóan hullámzik, változik, nincs egy szilárd pont, csak te egyedül, Urunk. Ebben az állandóan változó, sokszor bizonytalannak tűnő és zavaros világban te vagy a stabil pont, te vagy az egyetlen kőszikla, akire ráállhatunk. Így könyörgünk hozzád, Urunk, Hadd értsük meg a Te szavadat, hadd tudjuk befogadni a Te drága igédet. Imádkozunk azokért, akik megfáradtak, akik szomorkodnak, elesettek, betegséget hordoznak vagy gyászolnak, különösképpen is érintsd meg őket. De könyörgünk azokért is, akik úgy érzik, az életük rendben van, minden boldog és minden nagyszerű, ők is hadd találkozzanak veled, hadd legyen az örömük, a boldogságuk még teljesebb, és irányítsd ő figyelmüket is arra, amit Te át akarsz nekik adni, meg akarsz üzenni. Így kérünk Téged, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, ige hallgatókat, hadd legyen nyitott szívünk, fülünk, értelmünk a Te dicsőséges szavad előtt. Amen.
Urunk, életünk a föld forrához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a Te igéd ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom az első korintusi levél 15. részéből, annak is az első 8 verséből. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy tórszülöttnek, megjelent nekem is. Kedves testvérek, Pál apostol ezzel a rövid buzdítással kezdi a 15. fejezetet, eszetekbe juttatom. Rengeteg szeretet van ebben a rövidke mondatban, és olyan szeretet, amely féltő szeretet, amely az apostolt arra indítja, hogy a testvéreknek a szívére helyezze ezt a buzdítást, eszetekbe juttatom, mert sajnos az ember gyarló természeténél fogva, és hajlamosak vagyunk arra egyéb iránt is, hogy feledékenyekké váljunk, hogy megfeledkezzünk időpontokról, határidőkről, és aztán vannak súlyosabb feledékenységeink is, amikor megfeledkezünk szeretteinkről, vagy megfeledkezünk a szenvedőkről, vagy a betegekről, és aztán sajnos még mindig lehet fokozni a bűnös emberi feledékenységet, a legnagyobb, amivel a legjobban megszomorítjuk Istent, amikor őróla feledkezünk meg. Megfeledkezünk róla örömünkbe, bánatunkba, a szürke hétköznapokba. Nagyon könnyű megfeledkezni Istenről, hiszen van egy nagy hitető, aki éppen azt szeretné velünk elhitetni, hogy Isten feledkezett meg az emberről. És amikor az ember egy olyan szakaszát éli életének, amelyben mélységekben jár, amelyekben úgymond lelki felhők takarják az Úr arcának mosolyát, akkor nagyon könnyen el tudjuk hinni ennek a hitetőnek, hogy az Úr megerőtlenedett, ahogy a Ézsaiásnál olvashatjuk, hogy az Úr ereje megerőtlenült, hogy az ő karja, amit felemelve tartott, meglanyhult, sőt, mi több megfeledkezett rólunk. Hát az az örömhírünk, kedves testvérek, és Pál apostol is ezt hirdeti, és ezért helyezi most a mi lelkünkre is ezt a lelki feladatot, hogy eszünkbe jusson, és ott is maradjon az a kegyelmi ige, hogy tudniillik Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Miért van erről szó még mindig húsvét és pünkösd között? Azért, mert vannak olyan alapvető pillérjei a keresztény életnek, amelyekről nem feledkezhetünk meg. Mindazok, akik pilótaként repülő gépeket vezetnek, vagy hajós kapitányként hajókat irányítanak a cél felé a kikötőbe, ők nagyon jól tudják, hogy sohasem vehetik le a szemüket arról a vezérlő pultról, amelyen látják a gépnek a lehetőségeit, az irányait, azokat a koordinátákat, amelyekhez kell, hogy tartsák magukat. Nem feledkezhetnek meg a koordinátákról, nem feledkezhetnek meg arról, honnan indultak és mi a cél, hova kell megérkezni, és nem feledkezhetnek meg az irányító toronyról sem, ahonnan őket szemmel tartják és jó információkkal látják el. Éppen ezért mi sem feledkezhetünk meg arról, kedves testvérek, hogy mi is most itt vagyunk a lelki irányító toronyban, ahol az Isten nekünk is átadja az élet koordinátáit, célt tűz ki elénk, és valóban boldog az az ember, aki a hétköznapi életében, amikor a templomi Isten tiszteletből kimegyünk a valóságos Isten tiszteletbe, a mindennapi életbe, ahol meg kell élni az Istenhez való tartozásunkat, fontos dolog, hogy ott se feledkezzünk meg arról, amikor bosszantó dolgok érnek minket, amikor terheket hordozunk, amikor könnyek vannak a lelkünkbe, amikor keresztet hordozunk. Soha ne engedjük, hogy elhitesse velünk a gonosz, hogy Isten megfeledkezett rólunk, mert Isten soha meg nem feledkezik. Kedves testvérek, az eszméltetésre annál is nagyobb szükség van, mert általában a legnagyobb örömünket akarja a gonosz, hogy így mondjam, árnyékba borítani. És el akarja hitetni velünk azt, hogy nincs is nekünk igazi örömünk. Hogy mennyire keserű ez a látható világ, hogy mennyi probléma, mennyi kudarc veszi körül az embert, sőt, mindezt egy monotóniába megélve, és miközben az emberbe Isten beleoltotta az igazinak, a valódinak a keresését, az igényét, hogy megtaláljuk az igazit a hivatásban, a társunkban, megtaláljuk az igazi helyes utat a gyermek nevelésben, és hogy megtaláljuk az igazi utat az élethez, Jézus Krisztushoz. Mégis könnyebb elhinni, amit a prédikátor is megfogalmaz, minden hiába valóság, nincsen semmi új a nap alatt. Reményik Sándor pedig a Kegyelem című versében ezt így ragadja meg, mondod magadban, minden, mint hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, mindannyi szörnyű szürkeség tömlöcéből, nincsen menekvés. És ehhez társul a 18. században élt Novalis, osztrák filozófus, akinek gondolata bejárta az egész világot, az emberi élet kunyhóhoz hasonlít, de a kunyhó falán van egy ajtó, amely katedrálisba vezet. Sajnos sokszor egész életünkben ennek a kunyhónak a falát tapogatjuk, és nem jutunk el odáig, hogy az ajtót felismerjük. És itt lép be Isten a maga valóságos igéjével, a valóságos öröm üzenetével, mikor János evangéliumában az ego elmi én vagyok kijelentései között, az Úr Jézus éppen ezt említi meg, én vagyok az ajtó. Jelenések könyvében pedig visszaköszön az a drága ige, amely a kisázsiai gyülekezetek egyikéhez szólt, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem vehet el te tőled, csak mi magunktól, kedves testvérek. Ha ezt a nyitott ajtót nem keresem, ha Krisztussal nem vállalok élő közösséget, ennek a világnak éppen az a zsákutcája, hogyha az ember tehertételek alatt van, feladjuk, hogy megtaláljuk az igazit, beérjük egy kis nyugalommal, pedig Jézus Krisztus békességet akar adni. Beérjük egy kis sikerrel, pedig Jézus győzelmet akar adni. Mindig valami hasonlóval érjük be, s egy picikét talán lusták és erőtlenek is vagyunk sokszor, hogy eljussunk a beteljesedésig, a teljes igazságig, a valóságig. Pedig az Úr Jézus, ahogyan a samáriai asszonynak a lelkére is ráhelyezte, Az Isten olyan igaz követőket keres, akik lélekben és igazságban, vagyis valóságosan keresik és imádják a valóságosan létező Istent. Nagyon jól tudjuk, hogy az apostolok cselekedete könyvében, amikor Péter apostolt börtönbe vetik, a gyülekezet imádkozik érette. És maga Péter is úgy éli meg, amikor az Úr angyala kivezeti őt a tömlöc mélyéről, hogy amikor csak a nagy ércajtó csikorogva kinyílik, s ott találja magát Jeruzsálem főutcáján, akkor döbben rá arra a valóságra, hiszen ő az imént még fogoly volt, és most szabad. S ebben az örömében elmegy a házi gyülekezetbe, s nagyon jól tudjuk, hogy a Ródi nevezetű szolgáló leány, amikor zörgetésére kimegy, hogy ajtót nyisson, s amikor megkérdezi, hogy ki zörget, és azt mondja, hogy Péter, megdöbbennek, nem akarják elhinni. Mert kedves testvérek, a valóság megtapasztalása ennyire meg tudja rendíteni, ami szürke hétköznapok monotóniájához hozzászokott életünket. Még az Úr Jézusról is feljegyzik, hogy megrendült lelkében, amikor Lázár sírja felé igyekezett, amikor látja a halál győzelmét, fájdalmát, és az őt körülvevő sokaságot, amelyek akkor is sírnak és gyászolnak, mikor az élet ura ott van közöttük, Jézus ebbe a lelki erőtérbe megrendül és könnyekre fakad a mindenkori ember fölött. És aztán, amikor az Úr Jézus búcsú beszédeiben a tanítványaihoz fordul, akkor azt helyezi a szíveikre, hogy ne féljetek. És itt az eredeti szöveg azt mondja, hogy ne rendüljön bele a lelketek abba, amiken keresztül mentek, amit láttok és hallotok. Ne féljetek, ne rendüljetek meg, hanem higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja Jézus. Az ember remegő szíve számára egyetlen egy gyógymód van, egyetlen egy igazi gyógyszer, az pedig az élő, valóságos, feltámadott Krisztus és a belé vetett hit. Amikor a Lukács evangéliuma szerint olvastuk az evangéliumot, és hallottuk benne, hogy az emmausi tanítványok milyen valóságosan élik meg szomorúságukat, amikor Jézus nélkül mennek, a bevezető ige szakaszban azt olvashatjuk, hogy perlekednek egymással, csevegnek, fecsegnek. Krisztus nélkül mit tud az ember tenni? Nem tud szeretetbe lenni Krisztus jelenléte nélkül, mert valódi Krisztus jelenlét kell az életünkbe ahhoz, hogy szeretni tudjunk, hogy megbocsájtani tudjunk, hogy bocsánatot tudjunk kérni, hogy egymás terhét tudjuk hordozni. Jó neveltségből megy ez egy darabig, de aztán eljön a vízválasztó pont, ahonnan már csak a krisztusi szeretet képes szeretni, és a krisztusi türelem képes a másikat elfogadni. Kedves testvérek, mennyire vagyunk mi benne Krisztus valóságos szeretetében, és mennyi a valóságos szeretet, az Isten szeretete, ami életünkben, hogyan jelenik ez meg a szavainkban, mert a mai világ átvette a nagy ámítónak a produkcióit, és éppen azt hiteti el a világgal, hogy nem kell neked igazat mondani, elég, ha csak a felét elmondod, már az is bőven kimerítő, nem a valódi igazságot. És aztán most már nem tudom megállni, mert fiatalok is vannak itt, hogy a világ meddig tud eljutni, amikor tegnap este az Eurovíziós Dalfesztiválon egy transzvesztitát segítenek győzelemhez, aki nem valódi. Tehát nem betegségről van szó, hanem egy általa választott szexuális perverzióról. És itt tart a mi vén Európánk, és itt tartanak a tagállamai, hogy mit emel fel győztesként, ami nem is férfi, nem is nő, keressük a kitörési pontokat, és ezzel nem elmarasztaljuk őket. Csak annyit mondunk, hogy nem emelhetjük a normalitás szintjére azt, ami nem valódi. Ami nem valódi. Jézus Krisztus felvállalta a mi emberi voltunkat, Jézus Krisztus felvállalta azt a testet, amelyet ő magára vett, mindent megpróbált ebben a földi világban, és hasonlóvá lett hozzánk kivéve a bűnt. Valóságosan átélte a szenvedést, valóságosan elhordozta az emberek gúnyát, valóságosan meghalt a keresztfán, és valóságosan feltámadt a halálból. És ezt a valóságot viszi, amikor odaáll az Emmausi tanítványok mellé, és nincs még egy olyan evangéliumi rész, amiben annyi kérdés lenne megfogalmazva, mint az Emmausi tanítványok történetébe. Hát nem tudod. Te vagy az egyetlen ember Jeruzsálembe, aki nem tudod, hogy mik mentek végbe Jézussal. Zárójelbe jegyzem meg, jótól kérdezték. Mennyire vak az ember, mennyire nem lát, mennyire nem tudunk tájékozódni a valóság nélkül, Krisztus nélkül, mennyire nagy szükség van az élő Krisztusra a mindennapjainkban, a döntéseinkben, a kereszthordozásunkban, a szenvedésünkben. Mennyire nagy szükség van Isten valóságos szeretetére, és ezt hiányolták a tanítványok. Nekik nem egy ünnepi szép beszédre volt szükségük, hogy a mai világ mondja, nem prédikációra. Nekik a valóságos Jézusra volt szükségük. És amikor az Urat marasztalják, hogy jöjj be velünk az Emmausi tanítványok, Jézus bár tovább szeretne sietni, de mégis bemegy hozzájuk, és amikor megnyitja a lelki szemeiket, és meglátják a valóságot, olyan igék születnek meg, amiből még a mi 511. dicséretünk is táplálkozik. Maradj velünk, mert mindjárt este van. Nő a sötét ó, el ne hagy, Uram. Nincs senkim, és a vigaszt nem lelem. Gyámoltalannal, ó, maradj velem. Mennyire valóságos szomjúság, mennyire kereső lélek az, amely így meg tudja ragadni a valóságot. Te kell lesz, Uram, te maradj velem. És amikor ezt az egységet valóságosan meg tudom élni az Isten egyszülött fiában, onnantól kezdve fordul olyan irányba a mi életünk, hogy elveszi Isten tőlünk a kőszívet, mert milyen szív az, ami kemény, és érző szívet ad, hús szívet, amely valóságosan érzékeli, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi az, amit az Isten kedvelne. Pál apostol ezért helyezi a korintusi gyülekezetnek a lelkére, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt, mert nekünk örömhírt hoz az Isten. Ez a világ tele van rossz hírrel, fájdalmas hírrel, nagyon sokszor botránkoztató híranyagokkal. Megjegyzem, ennek a nagy része is távol van a valóságtól. A hírszerkesztő irodákba döntik el, hogy mely híreket fogjuk bemondani a híradóba, s melyeket mellőzzük. Az nem igaz, hogy egy fél órát csak negatív híranyaggal lehet megtölteni. És a hiszékeny emberek, akik leülnek a televízió elé, szó szerint, amit megfőztek nekik, megeszik, és mondják tovább. És így lesz a hírekből híresztelés. És aztán a végén pedig félrevezetés, mert sokszor a jéghegy csúcsa az, ami eljut hozzánk. A Krisztusról szóló örömhír valódi hír. Olyan apostolok hirdették meg, akik valóságosan megélték a Krisztussal való találkozást. És ez a világ is, amely bennünket körülölel, kedves testvérek, valódi keresztényeket igényel, és valódi egyházat, valódi gyülekezeteket. Tegnap a gyülekezetünk diakóniai csoportjának csendes napja volt, és ott elmondottam, hogy a protestáns egyházokban Németországban felmérést készítettek arról, hogy mégis milyen igénye van egyházon belül, és az egyházon kívüli embereknek az egyházra. Tehát mit óhajtanak az egyháztól. És csak a sokadik vagy hetedik helyen szerepelt az, hogy igehirdetés. Még a lelki gondozás is csak az utolsók között. Anyagi segítségnyújtás. Ez az első. Pénzt. Hát Isten egészen más jó hírt készített el nekünk. Annak lehet a következménye a segítségnyújtás is, de az Úr Jézus azt fogalmazza meg Lukács evangéliumában, amikor megjelenik a tanítványoknak, amikor megtöri a kenyeret, amikor megmutatja az ő testét, akkor azt a feladatot adja nekik, hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Ti vagytok erre a tanúk. Mi az igazi szolgálat? Az a legnagyobb szeretett szolgálat, ha valakinek el tudom mondani, hogy Jézus Krisztus él. Mert új életet munkálhat ki benne. Ne feledjük el, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten ígéje beszéde által. Jómúlt korában Keszi Krisztina doktornő a Biblia csoportunkban eljött, és éppen a bizonyság tétele közepette jegyezte meg azt az orvosi megfigyelést, hogy nagyon sokszor bizony Isten utoljára szinte a hallás ajándékát veszi el a szenvedőtől. Gondoljunk csak azoktól, akik kómába esnek. Jó lehet, hogy azt látjuk, hogy nincsenek közöttünk, hogy nem reagálnak, hogy nem tud beszélni, nem tud válaszolni. És mégis, amikor a kezét megfogjuk, amikor beszélünk hozzá, hallanak bennünket, hallanak, a hit hallásból van. Igaz, hogy a Prédikátor könyvének írója azt is elmondja, hogy amikor az emberi test elkezd leépülni, és szép költői formába szedve tárja ezt elénk, akkor azt mondja, hogy elhalkul a malom zúgása, hogy öregszik az ember, egyre inkább bezáródnak. A hallásnak a képességei, a látásnak az élessége. Meddig kell hát, hogy keressem a valódit, az igazi Krisztust, hogy meglássam az életembe, hogy meghalljam. Addig, amíg erre lehetőségünk van, és ezért ezt nem halogathatjuk. Mi hamarabb el kell kezdeni, kérni a mi Istenünket. Uram, látod, milyen valóságos az én emberi nyomorúságom. Látod, milyen valóságos a szenvedésem, a betegségem, vagy a gyászom, vagy a munkahelyi konfliktusom. Te látod, mennyire valóságos az anyagi nehézségem. Uram, te élő Krisztusom vagy. Add, hogy meglássalak. Csodálatos dolog, hogy Lukács evangéliumában azt halljuk, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak. És ezt megelőzi, hogy feltámadt a halálból. És itt az eredeti nyelvben egy olyan mondat szerkezet áll, ami arra utal, hogy egy passzív cselekmény végbe ment a múltba. Jézus szenvedett, meghalt és feltámadt. Ez egy befejezett, megtörtént valóság, amelynek a hatása a jelenben is tart. Hat ránk az élő Krisztus jelenléte, hatással van-e itt és most ránk az, hogy Krisztus feltámadt a halálból? Hatással tud-e lenni ránk, kedves testvérek, amikor döntéseket hozunk, amikor reggel felébredünk, amikor este nyugovóra térünk, ha éjszaka nyugtalanok vagyunk? Jelent-e valamit, hogy Krisztus él? Hogy feltámadt a halálból. A tanítványok számára ez volt a teljes öröm. Látják az Urat. Mi is láthatjuk. ahogyan vezérli az életünket, ahogyan életünk eseményeire gondja van, ahogyan vezérel bennünket. Ő nem szép szavakba beszél csupán hozzánk, hanem valóságosan adja az ő jelenlétét. Soha nem felejtem el azt, mennyire valóságos volt életemnek is egyik pillanatába, és azóta is számtalanszor az ő szeretete, amikor a kápláni vizsgáról kifele jövet, telve volt a szívem, és ez jó régen volt már, délután 13:30-kor bementünk, este 22:00-kor kijöttünk is, hát ez emberpróbáló dolog volt, és az utolsó tantárgya, Biblia ismeret tantárgya volt, amikor is egy akkor ott még megtanult prédikációt kellett, idősebb dr. Fekete Károly professzor úr jelenlétébe elmondani. Isten nyugosztalja, mert nagyon sokat tanultam tőle. És amikor eljutottam odáig, a választott igém az volt, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el. És ez a gyönyörű ige, hogy kiteljesedett, a prédikáció végén azzal az énekkel fejeztem be a bizonyságtételemet, a dicséretünkkel, sasszányon hordozott, vezérelt, bajodban védett, nagy irgalmát naponként önti reát, és egyszerűen hiába az ember már el volt fáradva, sem a fájdalom könnyei voltak ezek is, nem zokogtam, hanem ilyen nagy krokodil könycseppek megjelentek, és a professzor úr kérdezte, hogy falucskai kisasszony, csak nem valami baja van, és mondta, hogy nem, professzor úr, kivételes pillanat, most éltem át valójában azt, amiről beszéltem. Ez a valóság megtapasztalása, amikor Isten az ő kegyelméből megadja azt, hogy amiről beszélek, éppen belehelyez és élem át annak a realitását, örömét, vagy éppen fájdalmát, hogy Isten jelen van az életemben. A hívő élet ezt jelenti, kedves testvérek. Jézus megjelenik. Jézus megmutatja magát nekünk. Hányszor megjelenik fájdalomban, ravatal mellett, hányszor megjelenik örömben, mint ma is a keresztelőben, a keresztelésben, hányszor megjelenik irgalmasan, amikor megment, megőriz bennünket egy nagy próbatételtől, mert csak mellettünk haladt el, bennünket nem érintett. Jézus Krisztus elmondja a tanítványainak, akik megrendülnek, de nem csak a halál rendít meg minket, úgy tűnik a feltámadás is, mert teljesen idegen a mi életünktől, hogy a kísértetnek, annak vélték Jézust először, nincsen teste, nincsen húsa és vére. És az Úr Jézus úgy mutatja meg magát a maga valóságában, hogy mi is a feltámadás, de azt mondja, hogy nekem pedig van. És megkérdezi a tanítványokat, van-e valami ennivalótok? Ugyanez a kérdés elhangzik a Tibériás tavi Krisztus megjelenés történetében is, fiacskáim, van-e valami ennivalótok? És ők ott derekasan bevallják azt, hogy nincs. Hát Jézus nélkül ugyan mink lehet, kedves testvérek? Jézus nélkül semmink nincs. Kérni kell, hogy töltsön fel bennünket színültig, jelenlétével, irgalmával, szeretetével, hogy legyen miből adni. A samáriai asszony történetének éppen az a nagy krízise, hogy a samáriai asszony az Úr Jézust is ugyanolyan üres vedrű, üres lelkű embernek nézte első fordulóban, mint amilyen ő volt. Úr Jézus elmondja neki is, ha tudnád, hogy ki kért tőled inni, akkor te kértél volna én tőlem, és én adtam volna neked élő vizet, amelytől soha meg nem szomjúhozol. Az emberi életben benne van a keresés, benne van az öröm keresése, a valódi utáni vágyakozás, s mégis hányan nem jutnak el idáig, a kunyhó falán tapogatnak és keresik az ajtó kilincsét, és közben megfeledkeznek az evangéliumról, a feltámadott Krisztusról. Olyan fájdalom, amikor egy temetés alkalmával úgy kell, hogy kikísérjük a halottat innen a templomból, hogy a templom hátsó bejáratánál narkóznak. Itt van a templom mellett, és nem jut el az igazságig, csak egy hirtelen jött boldogságig, eufóriáig. Úr Jézus azt mondja, békesség néktek. Ő teljes békességet hoz, és mindez hogyan lehet a miénk, hogyan láthatunk bele Isten valóságába? Hit által. Egyedül hit által. Így szeretném most a szolgálatomat Turmezei Erzsébetnek a versével befejezni, bezárni, amelynek éppen ez a verse hit által. Egy himnuszt hallok, elnémíthatatlan századokon át, új meg új alakban. Az énekes nem egyszer néptelen, nem is ő énekel a kegyelem. S az egész földről láthatatlan karban száll ég felé a csodálatos dallam. S a fül fenséges harmóniát hall, figyelj, hitáltal, hitáltal, hitáltal. Azok sorában, akik énekelnek, van kemény férfi, félénk, gyenge gyermek, roskat öreg, remegő szívű asszony, de nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson, mert szájról szájra, szívről szívre kell, némíts el egyet, ezer énekel, új meg új hang, de ugyanaz a dallam, néha leborulok, hogy tisztán halljam. Tele frissességgel, zengő csodákkal, hallod, hit által, hit által, hit által. Isten lelke vezényel, egyetint és új énekes lép elő megint. Így int neked, és így intett nekem, meghallja, ha elnémul énekem. És fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirigálja, s az örök himnusz zúgva, zengve szárnyal, igen, hit által, hit által, hit által. Érzem, rajtam a karmester szeme, énekelni kezdeni kellene, hogy munkám, harcom, életem, halálom, minden szavam, minden szívdobbanásom, ezt az egyet zengje szüntelen, láthatatlan kar énekel velem. Testvéreim hangja körül ölel, nem a himnusz ma sem némulhat el. Legyen a dallam bármilyen nehéz, szemünk a karmester kezére néz, és minden olyan egyszerűvé válik, ő segít énekelni, mint halálig. Szolgálattal, élettel és halállal, ma is, hitáltal, hitáltal. Hitáltal. Isten legyen hozzánk irgalmas, hogyha vannak is apró feledékenységeink, de soha ne feledjük el, hogy létezik valóság, létezik feltámadott Krisztus, és mindezt megtapasztalhatjuk hitáltal. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te eléd, és áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy életünk monotóniájából, szürkeségéből, látszat örömeiből és kiegyezett békességeiből, Urunk, te valóságos örömöt és teljes békességet kínálsz nekünk. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy a mi saját kunyhónyi életünket most is hogy tudjuk oda tenni a te kezedbe. S engedd meg, Urunk, hogy a te kezed vezesse lelkileg a mi kezünket, hogy életünk ajtaján megtaláljuk azt a kilincset, azt az ajtót, amelyet, ha felnyit számunkra, bemehetünk abba a valóságba, abba a teljes örömbe, abba a szeretet közösségbe, amelybe te magad vársz mireánk. Ó, Úr Jézus Krisztus, nehéz súlya van a valóságnak, a létnek, amikor az fáj, amikor az sír, amikor kesereg, amikor fájnak a lelki sebeink, vagy fájdalmassá lettek a bűneink. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus Krisztus, hogy ugyanilyen valóságá váljon a te vigasztaló jelenléted, a te éltető igéd, amely élő és ható, valóságos cselekvő isteni szó. Kérünk, Urunk, hogy ez a szó, amelyet ma is igeként a mi szíveinkre helyeztél, váljon számunkra életté, hogy amikor kimegyünk majd a templom ajtón a nagybetűs Isten tiszteletbe, ahol téged kell, hogy hordozzunk bizonyságtétellel, könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy kit mire hívtál el, ki a szájával, ajkával, imádságával, vagy szeretett szolgálatával, a kezek evangéliumával. Hogy tudjuk vinni, Urunk, azt a valóságot, amely belőled fakad, amely az Isten országának győzelme, szeretete és szolgálata. Ó, Úr Jézus, téged a tanítványok arról ismertek fel, ahogyan szolgáltál nekik, mikor megtörted a kenyeret. Engedd meg, Urunk, hogy minket is a szolgálatról ismerjenek fel, hogy szolgálunk téged, és te benned pedig mindazokat, akiket mi reánk bíztál. Így könyörgünk a családokért, könyörgünk személyes életutunkért is. Könyörögve kérünk, Urunk, a betegeknek gyógyulásért, és te reád bízunk a gyászoló megtört szíveket is. Hálát adunk, Urunk, a családokért, mindazokért, akik gyermekeket vállalnak, és te hozzád vezetnek. Kérünk, Urunk, ne feledjék el az igéket, amelyeket lelkükre s mindnyájunk lelkére helyeztél. Íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Légy hozzánk irgalmas, Urunk, hogyha sok mindent el is feledünk, téged soha ne tudjunk elfelejteni, s a rólad szóló örömüzenetet sem. Könyörülő irgalmadba bízzuk, Urunk, az egész teremtett világot, gyülekezetünket, életeinket. Légy velünk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.